Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindenki, minden férfi és minden nő Isten meghívásának címzettje, hogy részesüljön az ő kegyelméből, amely átalakít és üdvözít. Az embernek csak igent kell mondania erre az ingyenes, isteni ajándékra, befogadni azt és engedni, hogy átalakuljon általa, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított a harmadfokú dunai árvízhelyzetre reagálva, közölte Szabados Edina, a katolikus Karitász kommunikációs referense. Mint írta, Écsi Gábor országos igazgató bejelentette, hogy a Caritas 10 millió forint értékű gyors segélyt különít el a szükségessé váló kármentéshez, ami a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajba jutottak támogatására szolgál. Nagy Bajcson a helyi plébánián egy katasztrófa helyzeti bázist alakítanak ki. Az új bázis központi szerepet fog betölteni az árvíz által sújtott területeken nyújtott segítség koordinálásában és a szükséges erőforrások hatékony elosztásában az érintett egyházmegyei és a helyi karitász munkatársainak bevonásával. Az árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel a Karitászt a 1356-os adományvonal hívásával lehet támogatni, mely hívásonként 500 forint hozzájárulást jelent. Továbbá a www.karitász.hu oldalon online adományozással, vízhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel vagy banki átutalással a Karitász központi bankszámlájára. Budapesten a hajógyári szigeten meghúzódó és a római parton egy romos épületben élő hajléktalan embereket helyezi biztonságba a terület közelgő lezárása előtt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, tájékoztatta a szervezet a távirat irodát. Azt írták, a hajógyári szigeten élő hajléktalan emberek egy csoportját már átvitték a szeretetszolgálat egyik budai ellátóközpontjába. A szociális munkások kedden állatvédő civil szervezetekkel közösen a szigeten kutyájukkal tartózkodó hajléktalan embereket is elhelyezik, akik meggyőződhetnek arról, hogy a következő napokat a kutyák is biztonságos körülmények között tölthetik majd, tette hozzá. Jelenleg 540 kilométer hosszúságban zajlik az árvízi védekezés, ebből 200 kilométeren a legmagasabb, harmadfokú a készültség, közölte a miniszterelnökség a közösségi médiában. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, a KED reggel kapott jelentések szerint a legnehezebb helyzet a Lajta mentén alakult ki. Emiatt át is vezényeltek a Duna túlsó oldaláról, az Alföldről több mint 800 szakembert, akik most a Dunántúlon teljesítenek szolgálatot, és kiválóan dolgoznak a katonákkal együttműködve, tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy több mint 400 katona van most kint a gátakon, és 24 óra alatt további ezreket tudnak bevetni, ha szükséges, de mint mondta, úgy látja, a helyzetet meg tudják oldani a mostanra megmozdított szakemberekkel, illetve a lelkes önkéntesekkel. A helyszínen ellenőrizte Orbán Viktor a Lajta menti árvízvédelmi munkálatokat, ahol Nagy István országgyűlési képviselővel együtt meghallgatta a vízügyi szakemberek és a katasztrófavédők jelentését a Moson-Magyaróvár és térsége megvédésért tett erőfeszítésekről. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Orbán Viktor megadta az engedélyt a Lajta főmeder és a balparti csatorna közötti szükségtározó megnyitására. A szükségtározó a másodrendű védvonal megnyitásával biztosítja, hogy az elsőrendű védvonalakat ne törje át a víz, illetve garantálja Moson-Magyaróvár és lakóinak biztonságát, olvasható a közleményben. kedden a vidéki múzeumok közül elsőként kötött együttműködési megállapodást a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum az egyszülős központtal, tájékoztatták az aláíró felek a távirati irodát. Nagy Anna, az egyszülős központ vezetője elmondta, Magyarországon 340 ezer egyszülős család él, mintegy 500 000 gyermek nevelkedik így. Békés vármegyében csak nem 11 ezerre rúg az egyszülős háztartások száma, ami magas számnak mondható. Az egyszülős családok 40%-a szegénynek számít. Ők először az élményeken, a kultúrán spórolnak, éppen azon, ami a szülőket kicsit fel tudja tölteni, a gyerekeknek pedig a valódi gyerekkor élményét adja, mondta Nagy Anna. Végül az időjárásról. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Helyenként futózápor előfordulhat, nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén, sőt egy-egy zivatar is lehet. Az északkeleti-keleti szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Aznap reggel fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába. Őt jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte, ott jött az utca túloldalán. De fáradlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne, kőr is va hullatja levelét egyre. Levelek, levelek, ég veletek, langyos napsugár, hevíti színetek, ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a délelőtt, levelek.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Megjelent a kormány rendelete az okostelefonok és egyéb okoseszközök iskolai használatának korlátozását illetően. Ennek kapcsán vendégünk Szakos Enikő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti Tanárképzőkarának stratégiai és fejlesztési osztályvezetője, az MCC Tanuláskutató Intézetének oktatáskutatója. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Napjaink egyik legfelkapottabb témája a telefonhasználat, illetve annak korlátozása az oktatási intézményekben szeptember 1-től.
Globálisan egy régóta felkapott téma, már a világban minden negyedik országban betiltották már a telefonhasználatot az iskolákban, úgyhogy ez nem egy teljesen magyaros megoldás, és nem egy teljesen újszerű gondolat. Tavaly röppent fel itthon is ez a téma, amikor az Egyesült Királyságban betiltották a telefonhasználatokat, és azóta ment erről a közgondolkodás és a beszélgetés, hogy mi lenne itthon a helyes. Korábban ugye az iskolák saját házi rendjükben szabályozták, hogy hogyan lehet használni a telefonokat, hova kell elhelyezni, hogyha nem lehet, és most már egy ilyen központi egységes szabályozás lesz arra, hogy csak akkor lehet bevinni a telefonokat az osztályterembe, hogyha a tanár vagy az igazgató máshogy nem rendelkezik.
Az UNESCO már tavaly az okostelefonok globális tiltását javasolta.
Ezt javasolták, és arra a kutatásra hivatkoztak, amiben a diákok saját bevallásuk szerint, úgyhogy ez a szám egyébként lehet, hogy magasabb, de a harmaduk azt nyilatkozta, hogy ha telefon van náluk, akkor az zavarja őket az iskolai odafigyelésben és tanulásban, nem is az otthoniban, hanem amikor az iskolában vannak, ők is bevallották, hogyha náluk van, még csak nem is kell, hogy használják, de hogyha a közelükben van a telefon, akkor zavarja őket. És az UNESCO is több dolgot is idéz, azon kívül, hogy a tanulmányi eredményük javul, hogyha nincs náluk telefon, és hogyha nem telefonnal készülnek és tanulnak. Ugye a mentális egészségükre és egyébként az idegrendszeri fejlődésükre is nagy hatással van az, hogy képernyőt néznek-e, mobiloznak-e vagy sem.
Nézzük a tavalyi PISA jelentést, az is megjelöli, illetve több okot is megjelöl a gyermekek teljesítményének látványos hanyatlása mögött.
Nehéz téma ez a PISA eredmények romlása, hiszen ugye változó, hogy melyik országban éppen hogyan romlik, de az látszott, hogy a digitális oktatás és a koronavírus hatására a teljesítmények is nagyon-nagyon romlottak. Ehhez képest a magyar eredmények nem voltak annyira radikálisan csökkenőek, ott ugye néhány pontszámmal csökkent a szövegértés és a matematika, de ha azt nézzük, hogy az 5 pont vagy a 25 pont romlása, ami mondjuk Németországban bekövetkezett, akkor látjuk, hogy nem egy akkora veszélyforrás itt a magyar romlás, ez egyébként elő szokott fordulni. Csak ha egy mondattal kiterhetek még itt a digitális oktatásnak a hátrányaira, a tanulmányi eredményeken túl ugye a szociális készségeik nagyon megmutatkozik a gyerekeknek, hogy ők kimaradtak több évre az iskolapadból, hogy nem egymás mellett szocializálódtak, nem találkoztak, nem úgy beszélgettek, nem volt egy folyamatos olyan felnőtt jelenlét, mint a tanári, és ugye a szülőknek hol volt idejük foglalkozni velük, hol nem, ezért nagyon látszik, hogy utána hogyan tudtak visszaszokni közösségbe. És akkor, hogy a tanulmányi eredményeken ez hogyan látszik, azoknál a gyerekeknél, akik egyébként kisebb korosztályba tartoznak, mondjuk az alsósok, akik mondjuk a PISA eredményben még nem tudjuk, hogy hogyan fognak teljesíteni, de az, hogy a szülő mennyire tudott velük foglalkozni, az nagyon látszik a későbbi eredményeiken. A PISA eredményeket egyébként, hogyha nem csak a magyar eredményeket nézzük, és keresünk más okokat is, akkor látszik, hogy azokban az országokban, ahol mondjuk nem anyanyelvi szinten beszélők nagy arányban töltik ki a PISA teszteket, ott még radikálisabb a csökkenés, hiszen a bevándorló gyerekek, akik első generációs bevándorló gyerekek, gyakran nem is értik, hogy a tanórákon mi folyik, hiszen nem beszélik az adott ország anyanyelvét.
Azért az érvek mellett sem menjünk el, hogy a tiltás miért szükségszerű, hiszen nagyon-nagyon sok szempont van. Az egyik például, hogy elvonja a gyermekek figyelmét a tanulásról, illetve nő vagy nőhet az online zaklatások száma is.
Kezdeném az elsőben, az talán egy kicsit könnyebb és mindenkihez közel áll, hiszen tudjuk, hogy elővesszük a telefont, és bármilyen fontos dolgot szeretnénk rajta intézni, hogyha az értesítések be vannak kapcsolva, és pittyen egyet a telefon, akkor rögtön eltereli a figyelmünket. Most egy olyan gyermeknek, akinek még nincs akkora önfegyelme, mint mondjuk egy felnőttnek, vagy aki a digitális oktatás miatt nem is kényszerült rá, hogy ezt az önfegyelmét ezt pallírozza, sokkal valószínűbb, és kutatások bizonyítják, hogy így is van, de el tudunk képzelni egy gyermeket, akinek azt mondjuk, hogy vegye elő a telefonját, és olvasson mondjuk be egy QR kódot, vagy menjen fel az internetre, és írja be a mentinek, vagy egy játéknak a kódját, ott nagyon hamar mást fog csinálni. Ez nem is kell az, hogy mindenképpen értesítés legyen, csak ugye rá vannak már, az izom memóriában is benne van egyébként, hogy mit csinálnak a telefonon, és hát tudjuk, hogy sokkal érdekesebb dolgokat is találnak néha rajta, mint amit ő egyébként mondjuk a tanórán tanulnának. És hát ez törvényszerű, és hát a gyermekek így viselkednek, hogy ami több boldogságot okoz nekik, afelé mennek. Ki nem viselkedik egyébként így, azok a nagyon gyors impulzusok, azok a játékok, amikkel egyébként játszanak, azok természetesen ilyen reflexszerűen vonzák őket. Úgyhogy hiába akarjuk a mobiltelefonokra azt mondani, hogy alkalmazzuk őket a tanórán, hogyha a gyermek nem arra használja, és ugye nem tudunk, főleg egy nagyobb csoportnál, nem tudjuk mindenkinél folyamatosan ellenőrizni, hogy az van-e a képernyőjén, amit mi szeretnénk. Az online zaklatás az egy sokkal komolyabb és sokkal nehezebb téma, ami ugye azzal jelent meg, hogy már tényleg ott vannak az iskolákban a telefonok, és itt gondolhatunk arra, hogy felvételeket készítenek egymásról, vagy az, hogy olyan dolgokat tudnak így megörökíteni, amit lehet, hogy nem szeretne egy másik. És egyébként azt is gyakran látjuk, szerencsére Magyarországon nem, hogy a tanárral szemben élnek vissza a telefon használatával, és a tanárról készítenek olyan felvételeket, amik egyébként nem engedélyezettek. És hát tudjuk, hogy a gyermekek nagyon kreatívak, és sajnos akkor is, amikor bántalmazásról van szó, és az internet segítségével már nem csak akkor tudják egymást bántani és egymásnak üzengetni, amikor együtt vannak az iskolában, hanem most már haza is viszi az ember úgymond ezeket a bántó üzeneteket.
A tiltás az egységesen vonatkozik általános és középiskolára, illetve állami és magániskolára?
Igen, szerencsére ez egy egységesítést hoz be, úgyhogy nem születik ebből konfliktus a szülők és iskola között, azonban nagyon fontos kiemelni, és ezt nagyon sokan elfelejtik, vagy nem tudják, hogy a tanár dönthet úgy kifejezetten olyan helyzetekben, amikor indokolt, hogy ő beengedi az osztályába a tanórára a telefon, sőt az igazgató dönthet úgy, hogy akár teljes tanévre elrendelés, akkor nem kell minden nap ezen gondolkodni, vagy minden héten, és ez kifejezetten olyan tanulócsoportokban, ahol valamilyen hátránnyal küzdenek a gyermekek, ott ez nagy segítség, és erre is vannak kutatások, hogy vannak olyan tanulócsoportok, ahol kifejezetten segíti a tanulást. Úgyhogy nem szabad elfelejteni, hogy ilyen engedményt tesz ez a törvény, tehát ahol szükséges, ott továbbra is bent lesznek a telefonok, de ahol igazán nem szükséges, és amit meg lehet oldani telefon nélkül, és azért tudjuk az elmúlt néhány évszázadból, hogy mindent meg lehet oldani telefon nélkül, és a digitalizáció pedig nem egyenlő a telefonnal. Tehát az, hogy digitális eszközöket használjon egy tanár, ami most már egyrészt a elvárás, és a gyermekeknek is tudjuk, hogy persze kellenek tényleg néha színesebb és gyorsabb impulzusok, mint egy tankönyv, de hogy ezt meg lehet oldani az egyén telefonja nélkül, erre vannak a különböző digitális eszközök.
Szóval lezárásként, hazánkban tiltott eszköz szeptember 1-től az okostelefon az iskolákban, oktatási intézményekben.
Fontos részlet, hogy a tanárokra van bízva, hogy akarják-e, hogy az osztályteremben legyen telefon, vagy sem.
A következő témánk a 2024-es felvételi ponthatárok értékelése. Általánosságban elmondható, hogy csökkentek a ponthatárok. Vajon ennek volt-e szükségszerűsége?
Nagy változások voltak ugye most a felvételi pontszámítás során, és nagyon sok központi szabályozást eltöröltek. Eltörölték a kötelező nyelvvizsga követelményt, eltörölték a minimum ponthatárokat, számos olyan dolgot most már az egyetemek maguk határozhatnak, meg a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben eldönthetnek, amit korábban követniük kellett a központi szabályozás szerint. A vidéki egyetemek, ahol küzdenek azzal, hogy hallgatót szerezzenek, hiszen mindenki Budapestre szeretne jönni, erről hallanak a legtöbbet, és sokan elvágyódnak nagyobb városokba. Ezért a vidéki egyetemek látszódott, hogy folyamatosan csökkenő jelentkező számmal küzdöttek. Számukra ez egy nagyon előnyös, és leginkább nekik szólt ez a könnyítés, hogy döntsék el, hogy kit szeretnének felvenni. Azt azért kiemelendő, hogy nagyon sok helyen megmaradtak minimum ponthatárok, tehát nem az volt, hogy akkor most már 50 ponttal is be lehet kerülni az alapszakokra. Ugye mesterszakon egyébként látunk ilyet, hogy alacsony pontszámokkal is, de hát az egy egész más kategória. De első jelentkezőként egy 18 éves, aki alapszakra vagy osztatlan szakra megy, ott igenis jó érettségit kellett tenni, dolgozni kellett a pontokért, és amint nagyon fontos, az 500-ból az a 100 pont, ami az intézményi pontokat jelenti. Ott most már minden egyetem magának eldönthette, hogy mikre ad pontot, és megtartották a legtöbben a nyelvvizsgapontokat, ami ugye korábban is központilag volt szabályozott, megtartották azokat, amelyek többnyire egységesek az országon belül, tehát diákolimpiai pontok, hogyha releváns, és most már nagyon izgalmas olyan dolgokért is jár pont, mint mondjuk a régión belül végzett középiskolai tanulmányok. Ami ugye törvényszerűen azt jelenti, hogy aki ott végzett a felsőoktatási intézmény környezetében, annak előnyösebb, hogyha a környezetében lévő intézménybe jelentkezik, hiszen azért jár neki mondjuk néha 25-30-35 pont. Ez is azt erősíti, hogy ott maradjanak helyben a fiatalok, és erősítsék a régiójukat. Ezek a pontszámok is, amik még akár nem érik el a 400-at, de 300 fölött, ezek magas pontszámok. És látszik, hogy a fiatalok egyre később érnek be, ezek a fiatalok átélték a lezárásokat, a Covidot, úgyhogy sokkal nehezebben tudják mondjuk eldönteni középiskolai éveik alatt, merre szeretnének menni. Lehet, hogy kevesebbet tanultak, hiszen nem voltak annyira motiváltak.
Tehát az általános felkészültség húzta lejjebb a pontszámokat?
Ugye mindig az határozza meg igen a pontszámokat, hogy a legalacsonyabb bekerülőnek mi a legalsó ponthatára, vagy a pontszáma, és így húzzák meg őket, de nem gondolom, hogy egyébként a pontszámok csökkenés az önmagában negatív, mert csak azért sem, mert egy új rendszer volt. Ugye az intézmények számára is egy új pontszámítási rendszer indult, ami okozhatott egy ilyen könnyebbséget nekik, hogy most a középiskolai tanárok szokják meg, hogy milyen az új érettségi, ugye most már új érettségi volt, szokják meg, hogy milyen az új felvételi pont, tehát tudják, hogy mire készüljenek, és az, hogy erre a 100 pontra az 500-ból nagyobb hangsúly kerül, nagyobb teret enged annak, hogy a gyerekek azok a saját és nem csak a tanulmányi, hanem minden másból összeszedjék a pontokat, hogyha tudatosan készülnek. Úgyhogy inkább a kevésbé tudatos készülése mondanám még, hogy előfordulhatott így a távoktatás miatt. Nem olyan érettek még ezek a gyerekek, mint mondjuk korábban voltak.
Egyes egyetem a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjaért is adott pontot.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon üdvözlendő kezdeményezés, hiszen ez elismeri azt, és aki ismeri a középiskolás programnak a teljesítmény mutatóit, vagy azt, hogy mit kell csinálnia egy középiskolásnak, már csak azért, hogy bekerüljön egyébként ebbe a programba, hiszen nem csak jó tanulmány eredményekkel rendelkeznie, de amellett egyébként nagyon magas követelmények is vannak, akár az intelligenciájukat, akár az, hogy csoportban hogyan dolgoznak, vagy mondjuk a hozzáadott plusz tevékenységüket is nézzük. Tehát egy gyermek, aki bekerül ide, az már látszik, hogy nagyon szorgalmas, és nagyon sokat tesz, és nagyon jól tanul. És aki emellé még vállalja azt, hogy délutánonként, hétvégénként és szabadidejében extra terhet vesz úgymond a vállára, hogy egy édes tehet, de mégiscsak ez plusz foglalkozás, fárasztó, utazni kell néha. Ez a rengeteg befektetés, ez szerintem abban a néhány pontban, amit utána az egyetemek értékelnek, nagyon jól megmutatkozik, és nagyon szép elismerés a diákok részére, és jól megmutatja azt, hogy azokat értékeli az egyetem, akik hajlandóak még szorgalmasabbak lenni.
Hozzáteszem, hogy egyre népszerűbbek az MCC képzése.
Igen, szerencsére egyre népszerűbbek, azt hiszem, hogy jól terjed ennek a híre a diákok között, hogy megéri hozzánk jönni akár a fiatal tehetségprogramba, ami ugye az általános iskolásoknak szól, vagy az egyetemi programra, és cél is az, hogy a központok bővítésével, mert hogy különböző helyszíneken nyílnak még központok, és a központoknak a kapacitásának a bővítésével is, hogy minél többen tudjanak részt venni a tehetséggondozó programban.
Ön többek között írt egy tanulmányt arról, hogy szükség van-e még tanárokra. Milyen céllal írt? Miért készült?
Egyre csökken a tanárok elismertsége és a tanárok fontossága. Ismét nem megint csak globálisan. Ugye a tanárok presztízsének, vagy a tanárság presztízse, az azért a társadalmi megítéltség alapján változik idehaza is, de mégis az elmúlt pár évben megkérdőjeleződik az, hogy mi is a tanárok szerepe, és hogy mire van szükség tőlük. Még ez a hivatás egyébként évszázadok alatt keveset változott, hiszen az alaptevékenység, az oktatás és a nevelés nagyjából kevéssé változik, hiszen ugyanolyan embereket szeretnénk nevelni erkölcsileg és műveltségben, mint egyébként korábban, nyilván arányosan növekedve a tudomány fejlődésével, de mégiscsak jó tájékozott embereket szeretnénk. Más eszközöket látunk manapság erre. És ugye a digitális eszközök és a mesterséges intelligencia, meg minden hasonló ilyen buzzwordnek a megjelenésével a tanári szerepek egy kicsit visszahúzódtak, és azt gondolják bizonyos nézőpontok, bizonyos progresszív elgondolások, hogy a tanár most már csak facilitátora az oktatásnak, és hogy mint egy pálya mellett álló bíró, ő elegendő, hogyha csak szemléli a gyermekek önálló tanulását. és csak akkor avatkozik közbe, hogyha a gyermek azt igényli. De képzeljünk el egy alsós gyermeket, akinek azt mondjuk, hogy ő a felfedeztetés örömével tanuljon meg olvasni. És még csak azt sem mondjuk, hogy addig üljön ott, amíg meg nem tanulja, hiszen ma már ezt nem divat mondani, és ugye most már a gyermekekre bízzuk, hogy mikor van kedvük tanulni, és mikor nem. Szerintem ez is egy nagyon rossz irány. De hogy nem segítjük őket kellően, ez szerint az elgondolás szerint, hiszen most már az, hogy a tanárnak tekintélye van, az inkább egy szitok szóvá vált, míg egyébként ez egy nagyon magas dicséret a tanároknak, hiszen ilyenkor nem tekintélyelvűségről beszélünk nyilván, hanem ez a tekintély abból fakad, hogy szakmailag és emberileg kiváló emberek állnak a katedrán.
Tulajdonképpen a tanárok megbecsültsége az elmúlt évtizedekben esett vissza drasztikusan.
Így van, és ilyenkor nem csak az anyagi megbecsültségre kell gondolni, hanem ugye hogyan kommunikál. Így van, és hogy hogyan beszélünk a tanárokról, hogy mennyit viccelődünk azzal, hogy nekik a nyári szünet az egyébként milyen, vagy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk megérdemli azt, ami éppen az anyagi körülménye. Tehát az, hogy hogyan vélekedünk róluk, és hogy szülőként hogyan állunk hozzájuk, és mennyire próbálunk beleszólni az ő munkájába, az mind hozzáadódik, és utána csodálkozunk rajta, hogy kevesen akarnak tanárnak menni, hiszen azt tapasztalják, és én is, amikor 6 évesen azt mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, akkor mindenki évekig beszélt le róla. Ez nem segít azon, hogy a tanári pályának újra visszanyerjük a presztízsét.
Az Ifjúságkutató Intézet kutatási adatai alapján kitűnik, hogy azok a diákok, akiket ösztönözni tudnak tanáraik, folytatni kívánják tanulmányaikat.
Én azt hiszem, elég, ha csak egy kicsit mindenki magában néz és visszaemlékezik az iskolai élményeire. Ezek alapján nagyon sokan szeretnek oktatási szakértők lenni egyébként. De vagy a jó tanárokra emlékszünk, vagy a rosszakra. Az, hogy valamely tudományterület iránt felkeltik az érdeklődésünket, ezen indulhat otthonról, tehát láthatjuk a szülőknél, és szeretnénk azért azt a mesterséget űzni, amit a szüleink. Vagy mondjuk egy nagyon jó tanár felkelti a kíváncsiságunkat az ő saját tantárgya iránt, és ezért mi ebben elmélyedünk, és elmegyünk a könyvtárba, utána nézünk az interneten, beszélgetünk vele, példaképet látunk a tanárba, tehát látjuk, hogy ő szereti azt, amit csinál, és itt lehet, hogy nem a tanítást magát vesszük észre, hanem mondjuk ő szereti a földrajzot, ő szereti az irodalmat, ezért mi is ösztönösen, hogyha tudunk kapcsolódni és fel tudunk nézni a tanárra, akkor mi is elkezdjük szeretni, úgyhogy szerintem ez egy teljesen logikus emberi ösztönös dolog, hogyha egy jó tanár tanít minket, akkor a tudomány iránt is, vagy a tantárgy iránt felkelti az érdeklődésünket.
A tanulmányában a progresszív oktatási tendenciák veszélyeiről is szólt.
Muszájáról is szót emelni, hiszen még Magyarországon nem annyira, de folyamatosan törnek be ezek az ideológiák, és a tanárok szerepét tekintve, az előbb említettem csak nagyon visszafogottan ezeket az ideológiákat. Szerintem nevén nevezhetjük, mondjuk az Egyesült Államokban a tanárok már inkább aktivistaként viselkednek, mint sem pedagógusként, és olyan témákat visznek be, amelyeknek semmi köze se a tananyaghoz, se a gyermekek fejlettségi szintjéhez. És az, hogy ilyen társadalmi igazságszolgáltatást próbálnak végezni az iskolákban, az sokkal veszélyesebb mondjuk egy közoktatásban, vagy a fiatalabb korosztályban, hiszen az egyetemeken már egyébként kicsit más a helyzet, szóval ilyenkor meg kell különböztetni a közoktatást és a felsőoktatást, de amikor azoknak a gyermekeknek a véleményét formálják, akiknek még nincs megalapozott tudása, vagy megerősödött tudása a világról, és nem találkoznak több nézőponttal, az egyértelmű befolyásolás. És az, hogy a tananyagot is az ilyen trendi, modern, társadalmi problémák köré szervezik, és mondjuk az, hogy a klímaválság kapcsán tematikus nagy heteket szerveznek, egyébként most direkt használtam a klímaválság szót, mert a klímaváltozás miatt Magyarországon is vannak olyan iskolai tematikus hetek, amik egyébként nagyon konstruktívak, és a gyermekek szintjéhez való. Az Egyesült Államokban ezt sokkal inkább túlzásba viszik, és sokkal inkább a gyerekek kárára válik, és ezért nem tanulják meg azokat az alapvető ismeretanyagokat, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy ezeket megértsék.
Sokakban megfogalmazódik az a kérdés, hogy leválthatók-e a tanárok számítógépekre, amelyek a nap 24 órájában elérhetőek. Már szó volt itt a digitális oktatásról is.
Igen, sajnos ez már egy annyira valós kérdés, hogy vannak helyek, ahol ez működik. Erre is megint csak egy nagyon hangos nemmel szeretnék válaszolni először is. Természetesen nem leváltatóak, hiszen a személyes interakció, a tanárnak az úgymond zsa, az semmivel nem helyettesíthető, és az a hatás, amire ő képes, és az a nevelés, amit ő emberi voltával képes elérni, az nem helyettesíthető. Ez egy azért nagyon vonzó vagy pozitív látszat, hogy a számítógépek helyettesíthetnék őket, mert az egyéni tanulást az tudja segíteni az, hogyha valakinek tényleg személyre szabott feladatokat készít, mondjuk a számítógép, vagy saját idejében tud haladni. Ezért jó kiegészítője egyébként mind a számítógép, mind a digitális megoldások az iskola utáni felkészülése. Tehát otthon tényleg sokkal előrébb halad mondjuk egy gyermek, hogyha feladatokat készít neki a számítógép, hogyha már mondjuk végzett az teljes feladatgyűjteménye. Tehát ezekkel semmi gond nincs akkor, hogyha nem helyettesíteni szeretnék a személyes interakciót és a tanári munkát, hanem kiegészíteni.
Arról nem is szóltunk, hogy az iskolának olyan helynek kell lennie, ahol folytatódhat a családi nevelés.
Természetesen rá kell épülnie, aminek alapfeltétele vagy előfeltétele, hogy a családban történjen nevelés, hiszen mire az iskolába ér a gyermek 6-7 évesen, nagyon sok olyan dolgot el kell sajátítani, amit később nem tud, vagy nagyon nehezen tud, ugye ilyen alapvető emberi dolgokat. Azokat egy tanítónéni a legjobb szándékkal sem tudja már neki pótolni, hiszen neki egy csoporttal kell foglalkoznia, és ő arra készült, hogy ide már kész 6 éves gyerekek jönnek, tehát mindenki nagyjából hasonló készségekkel, feladatellátási tudással, és hát így is nagy küzdelem mondjuk a gyermekekkel, hiszen ugye óriási váltás az óvodából egy iskolai közeg, ahol meg kell tanulniuk csendben maradni, néha odafigyelni, és a struktúrát keretek között végigmenni egy napon, de nagy segítség, hogyha egyébként egyenesen kommunikál, és őszintén együtt tud működni az iskola és a szülők, hiszen ki kell egészíteni, és akkor az érme másik fele, hogy mi a család és az iskola szerepe, az iskola emellett, vagy ezzel együtt nem mehet szembe azzal, amit a család gondol, tehát ahogy megint visszatérnék egy kicsit a nyugatra, és a digitális oktatásban egyébként nagyon sok minden kiderült, ezt a nyugati oktatás kutatók mondják, amikor a szülők meghallották, hogy mit tanít nekik, vagy miket mond nekik egy tanár, hiszen kihangosítva hallották ők is a házban ezeket a tanórákat, akkor nagyon csodálkoztak, hogy milyen témákat érintenek megint csak közoktatásban lévő gyermekeknél. Ha meg egy kifejezetten másik értékrendet képvisel az iskola és a család, akkor a gyermek identitására és gondolkodására is veszélye lehet.
Lezárva a témánkat, tehát kijelenthetjük, hogy jó tanárokra még nagyobb szükség van, mint valaha, de ugyanakkor sajnos egyre kevesebben jelentkeznek a tanárképzőkbe.
Nem tett jót a jelentkező számoknak ez a nagy társadalmi elégedetlenség és ezek a hangok, hiszen amikor egy érettségiző gyermek jelentkezni akar valahová, akkor természetesen minden hatás nagyon fontos. Úgyhogy ha úgy kezdünk el kommunikálni a tanári pályáról, mint ami tényleg a nemzet szolgálatát végzi, és a következő nemzedékek oktatását és nevelését végzi, akkor érezhető, hogy ez az egyik legfontosabb hivatás és szolgálat. Úgyhogy erről így kell továbbra is kommunikálni, és ehhez kell a tanárok segítsége, hogy így végezzék a munkájukat, és mindjárt közös munkája, hogy értékeljük tanárainkat.
Kedves hallgatóink, Szakos Enikővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti Tanárképzőkarának stratégiai és fejlesztési osztályvezetőjével, az MCC Tanuláskutatóintézetének oktatáskutatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Tanárnők, bús tanárok, kopott padok, verset, zenét, sok jó mesét rám hagytatok, hogy minden tudás jó megoldás kéznél legyen, ha felelni vizsgákon túl az élettanár úr.
itt állok rég. Firkálgatom a modern idők nagy képletét. Puskám az nincs, senki sem súg, s ha nincs válaszom. A pálcáért nyúl az élet tanár úr. Egy meg egyből, hogy csináljak hármat, ámításból, hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl. A lélek tanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok. Hálás vagyok, ha sok-sok tudást átadtatok. S bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok, mégis pálcáért nyúl az élet tanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik júj, a bölcsember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után? Reggel még hasonlítok rám. Csináljak hármat, ámításból, hogy építsek várat, hogy feleljek jól egy rossz tanárnak, tanulni kell vadul. Néha már a megfejtésnél járok, a tábla előtt emelt bővel állok, látom azt is, hogy csinálják mások, s ha nem tetszik júj, már is a pálcáért nyúj. Élettanár úr.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az egyházi rendről szóló elmélkedésünket. A következő kérdés, hogy ki veheti föl ezt a szentséget, az egyházi rendet. A katolikus egyház katekizmusának 1577-es pontja így ír erről. A szentegyházi rendet érvényesen csak megkeresztelt férfi veheti föl. Megjegyzi a katekizmus, hogy a Úr Jézus férfiakat választott ki, hogy létrehozza a 12 apostol kollégiumát, és ugyanezt tették az apostolok, amikor munkatársakat választanak ki, akiknek folytatniuk kellett az ő feladatukat. A püspökök kollégiuma, melyhez az áldozó papok a papságban kapcsolódnak, jelenvalóvá és aktuálissá teszi a 12 kollégiumát Krisztus visszajöveteléig. Az egyház tudja, hogy urának e kiválasztása kötelezi. Emiatt nem lehetséges a nők pappá szentelése. Megjegyzem, hogy ezt a problémát egy kicsit másféle szempontból, de ugyanilyen eredménnyel tárgyalja a Lyukát a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa. Érdemes ezt is idézni, és talán sok rádióhallgató kérdésére választ ad. 257-es pontja a Lyukátnak, lebecsüli-e a nőket az a rendelkezés, hogy az egyházi rend szentségét csak férfiak vehetik föl. A válasz pedig a következő, nem a nők lebecsülése, hogy az egyházi rendet csak férfiak vehetik föl. Isten előtt a férfinak és a nőnek ugyanolyan méltósága van, de különbözők a feladataik és a karizmáik. Az egyházat köti, hogy Jézus a papság alapításakor az utolsó vacsorán kizárólag férfiakat választott. Szent II. János Pál pápa 1994-ben kijelentette, az egyháznak nincs hatalma arra, hogy nőket pappá szenteljen, és az egyház összes híveinek végérvényesen ehhez a döntéshez kell tartaniuk magukat. Vagyis a Szent Pápa azt jelentette ki, hogy az egyház nem kapott fölhatalmazást Krisztustól arra, hogy ezt a hagyományt megváltoztassa. És a Lyukát a következőkben ezt írja. Az ókor egyetlen emberesen becsülte a nőket, szinte kihívóan oly nagyra, mint Jézus. Barátságával tüntette ki, védelmébe vette őket. Nők voltak kíséretében, és Jézus nagyra értékelte hitüket. A föltámadás első tanúja nő volt. Ezért nevezik Mária Magdolnát az apostolok apostolának. A papszentelést és a pásztori hivatalt mégis mindig férfiak kapták meg. A közösségnek a férfi papban mindig Jézus képviselőjét kellett látnia. Vagyis a papság Krisztust képviseli az egyházban. Így folytatja, a papság különleges szolgálat, amelyik a férfit, mint atyai vonások hordozóját is igénybe veszi, de ez nem jelenti a férfinak a nő fölé rendelését. Az egyházban a nők nem kevésbé központi szerepet játszanak, mint a férfiak, mint azt Márián láttuk. Éva lett minden élőknek anyjává, Teremtés könyv 3. fejezet 20. vers. A nőknek minden élők anyjának, anyáinak különleges adottságaik és képességeik vannak. Az egyház félig béna lenne az ő tanulékonyságuk, közlékenységük, szeretetük, lelkiségük, és lelki pásztorkodásuk nélkül. ahol az egyházban a férfiak papi szolgálatukat hatalmi eszközként használják, és nem engedik közreműködni a nőket saját karizmáikkal, ott vétenek a szeretet és Jézus szent lelke ellen. Vagyis a katolikus egyház hagyománya a nők pappá szentelésével kapcsolatban egyértelműen fogalmaz, nincs joga erre, de az egyháznak mindig szüksége van a nőknek a karizmáira, a nőknek az apostolkodására. Megjegyzem, a rádió hallgatók is szerintem aláhúzzák, hogy általában mindegyikünknek az első apostola az édesanyja volt, aki imádkozni tanított, aki a hitről próbált beszélni, aki énekükkel a gyermeket nevelte a keresztény hitre. Vagyis szükség van a nők apostolkodására. Visszatérünk a katekizmushoz, amely az 1578-as pontban arról próbál beszélni, hogy senkinek nincs joga arra, hogy ő föl akarja venni az egyházi rend szentségét, nem tulajdoníthatja önmagának ezt a szentséget. Ehhez meghívás kell Istentől. Aki jeleit észleli, hogy Isten fölszentelt szolgálatra hívja, kívánságát alázatosan alá kell vetnie az egyház tekintélyének, melynek joga és felelőssége valakit az egyházi rend fölvételére bocsátani. Mint minden kegyelmet, ezt a szentséget is csak ingyenes ajándékként lehet fogadni. Nem kiharcolni, nem megszerezni, hanem elfogadni Isten hívását. Megjegyzem, hogy a papi életem egy részét a papnevelésben is tölthettem, tanárként taníthattam a kispapokat, és a szemináriumban volt egy olyan feladat, hogy véleményezni kellett a kispapokat, vajon van-e hivatásuk, vagy nincs. Nem elsősorban a tanulás, bár az is fontos volt, hanem meglátni bennük, hogy van-e buzgóság, van-e Isten iránti elkötelezettség, látszik-e benne, hogy Isten kiválasztotta őket a hivatásra. A következő pontban a katekizmus arról beszél, hogy az állandó diákonusok kivételével a latin egyház rendes körülmények között minden fölszentelt szolgáját olyan hívő férfiak közül választják, akik nőtlenek, és megvan az akaratuk, hogy a cölibátust a mennyek országáért megtartsák. Akik arra kaptak meghívást, hogy osztatlanul az Úrnak és az ő dolgainak szenteljék magukat, egészen átadják magukat Istennek és az embereknek. A cölibátus annak az új életnek a jele, amelynek szolgálatára szentelik az egyház szolgáját. Az örvendező szívvel vállalja a cölibátust, mely ragyogóan hirdeti az Isten országát. Talán érdemes itt egy kicsit megint a lyukátra visszatérni, így ír erről. Jézus cölibátusban élt, és ezzel akarta kifejezni osztatlan szeretetét az Atyaisten iránt. Jézus életformájának átvétele és a mennyek országáért való nőtlen élet tisztaságban Jézus kora óta a szeretetnek, az Úr iránti osztatlan odaadásnak és a szolgálatra való teljes készségnek a jele. A Római Katolikus Egyház ezt az életmódot kívánja püspökeitől és papjaitól. A keleti katolikus egyházak csak püspökeiktől. A katekizmus is beszél erről az utóbbiról, amikor azt írja, hogy a keleti egyházakban évszázadok óta más egyházfegyelem van, míg a püspököket kizárólag nőtlen férfiak közül választják, addig nős férfiakat diákonussá és áldozó pappá szentelhetnek. Ez a gyakorlat hosszú idő óta törvényesnek számít, ezek a papok közösségeikben gyümölcsöző szolgálatot teljesítenek. Egyébként a keleti egyházban a papi cölibátus nagy tiszteletnek örvend, és a papok közül sokan teljesen szabadon választják Isten országáért. Megjegyzi azonban a katekizmus, mind keleten, mind nyugaton, aki megkapta az egyházi rend szentségét, többet nem köthet házasságot. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket a papságról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.